Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hosszabb idő eltelt már, karácsony óta, és mégis olyan jó volt ezt az éneket énekelnünk. Különösen azért, mert amit megvallottunk benne, ének szóval, az nagyon rárezonál mindarra, ami a szívünkben van. Ugyanilyen érzések vannak bennünk, hogy nem érezzük méltónak magunkat arra, hogy a mi szívünkbe jöjj. Olyanok vagyunk, Urunk, mint ez a templom. Szép, gyönyörűséges, és mégis látjuk azt, hogy a környezetében bizony sok elhanyagolt, rendetlen területet találunk. Urunk, a mi szívünk, a mi életünk ugyanilyen. Vannak gyönyörű, dekoratív, szépséges részei, amelyeket bátran és boldogan megmutatunk bárkinek. Ezt vesszük elő, amikor kilépünk az utcára, amikor eljövünk a templomba, amikor valamilyen közösségben megjelenünk, és ugyanakkor talán a családunk, de legfőképpen te, látod azokat a részeket is, amiket legszívesebben elrejtenénk. Kérünk téged, Úrunk, hogy ne iszonyodjál, ahogyan énekeltük is, ettől, hanem inkább jöjj be a szívünkbe, és tégy ott rendet, és tisztíts meg bennünket. Erre vágyunk ezen a mai Isten tiszteleten is. Hálásak vagyunk érte, hogy annak idején már a születéseddel is üzented, kész vagy eljönni ebbe a világba, és kész vagy eljönni a bűnös emberek közé, így a mi életünkbe is hajlandó vagy belépni. Szeretnénk megnyitni a szívünk ajtaját, Urunk, egészen nagyra, és kérünk, hogy hozzád méltóvá formáld a mi életünket. Tudjuk, hogy nem olyan, de vágyunk arra, hogy olyan legyen, amelyben otthon érzed magad, ahol boldogságos a lakozás számodra. Urunk, tudjuk, ez van a mi javunkra is, könyörgünk lelked által, így munkálkodj bennünk. Imádkozunk azokért, akik nincsenek közöttünk, akár azért, mert nincsen rá idejük, talán még munkában vannak, vagy más elfoglaltságuk miatt nem tudnak eljönni, és imádkozunk azokért is, akiknek nem annyira fontos egy ilyen istentisztelet. Légy velük is, Urunk, és bárhol is vannak, te munkálkodj a szívükben. De imádkozunk azokért, akik betegségben vannak, légy hozzájuk is irgalmas, és gyógyítsd őket. És hálát adunk mindazokért, akiknek az életébe gyógyulást hozol, akik tapasztalhatják napról napra az épülés, a jobbulás áldásait. Legyen tiéd a dicsőség, hogy meghallgatod imádságainkat. Kérünk téged, Urunk, most segíts abban, hogy mindezeket félre tudjuk tenni, és ezt a néhány percet igazán neked tudjuk adni. Hadd tudja szívünkre beszélni. Hallgass meg, Urunk, és így légy közöttünk. Amen. Máté evangéliumából olvasom az igét, a 8. részből, az 5-től 13-ig terjedő verseket. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy, a másiknak: jöjj ide, és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott, és így szólt a kísérőihez: bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves testvérek, Máté evangéliumát olvassuk, és nagyon jó számunkra az, hogy elmélyedhetünk az evangéliumban, Isten igéjében. Örvendezünk abban, hogy nem unalmas nekünk az evangéliumot újra és újra olvasni, hanem mindig valami többet értünk meg az Úr szavaiból. Azt olvassuk, hogy Jézus Kapernaumba érkezett, és énekeltünk egy karácsonyi éneket, vagyis egy karácsonyi énekből egy néhány verset, és most fel is tehetném a kérdést, hogy ha szóba került az énekek során a Jézus születése, most pedig azt olvassuk, hogy megérkezett Kapernaumba, mit mondanánk vajon arra, hogy Jézusnak mi volt a lakhelye? Bennünket is megkérdeznek sokszor, hogy hol lakunk. Ilyen-olyan hivatalban, olyan ügyekben, van lakcímkártyánk, abban az időben nem volt, de Jézus hol lakott? Mit nevezett volna ő az otthonának? Sok válasz adható erre. Lehet mondani azt, hogy Betlehem, mert ott született, de ez nem volna igaz, hiszen nem ez a lakóhelye. Aztán lehetne azt is mondani, hogy Egyiptom. Ez is csak részigazság, hiszen mintegy 2 éves koráig élt itt Józseffel és Máriával, amíg Heródes meghalt, de ez sem a lakóhelye. Valószínűleg nem is emlékezett rá. Aztán ott volt Názáret. Na, erre már lehetne mondani, van is ilyen film, a Názáreti Jézus, hogy ez volt a lakóhelye, hiszen élete legnagyobb részét itt töltötte, attól a 2 éves korától 30 éves koráig. Itt nőtt fel, itt dolgozott, itt tanulta ki az ágyszakmát, és ezzel kereste is a kenyerét. De emlékszünk arra az esetre, amikor később, 30 éves kora, azaz a szolgálata megkezdése után az Úr Jézus ide visszajött, Názáretbe, hogy prédikáljon a zsinagógában, erre megkérték, és amikor ő felvette a Ézsaiás tekercset, és azt mondta, hogy ma teljesedett be ez a messiási ígéret a ti fületek hallatára, akkor meg akarták ölni. Hát én úgy gondolom, hogy ahol meg akarják az embert ölni, azt nem nevezi lakóhelyének, vagy nem nevezi otthonának, még akkor sem, hogyha életének a túlnyomó részét ott töltötte. Ugyanakkor eszünkbe juthat az is, hogy egy alkalommal, amikor valaki ígérkezett arra, hogy ő szívesen követni az Úr Jézust, akkor Jézus azt mondta neki, hogy tudod, nem olyan könnyű engem követni. Vedd például számba azt, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, az emberfiának még az sincs, ahová fejét lehajtsa. Tehát akkor ezt is lehetne mondani, hogy Jézusnak nem volt egy olyan hely, amit az otthonának, a lakhelyének nevezhetne. Ugyanakkor Máté evangéliumában, a minap olvastuk a 4. rész 13. versében, elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali földjén. Ez a hely mintegy 30 kilométerre volt Názárettől, és én úgy gondolom, hogy ha megkérdezték volna Jézust a szolgálata megkezdése után, hogy mi az ő otthona, akkor szerintem ezt mondta volna, ezt a várost. Igazából ez volt az a hely, ahol talán a legnagyobb békessége volt, és a leginkább befogadták őt. Itt mennek végbe, Kapernaumban, a most felolvasott események is. Valószínűleg Jézus a város határába ment ki egy emelkedőre, és onnan tanította a sokaságot, és a tanítás végén elindult hazafelé, megy be a városba. A sokaság követi őt, előtte, utána sokan állnak, figyelik a szavait, a mozdulatait, mint amikor eljön a miniszterelnök, vagy valami nagy miniszter, akkor mindig körülveszik sajtósok meg, a tömeg. Kísérik, hallgatják, figyelik, hogy mozog, Jézussal is ugyanígy tesznek. És egyszer csak oda ment hozzá egy százados, egy római katona. Olyan ember, akivel hát minimum inkább haragban kellene lennie egy zsidó embernek, mint sem barátságban, hiszen elnyomó volt. Úgy voltak vele a zsidók, hogy mikor mennek már el ezek a bennünket leigázó népek. Ezt várták a messiástól is, hogy majd a rómaiakat elűzi. És nyilván sokat hallott ez az ember Jézusról, és igazi hit ébredt a szívében. Ő nagy bajban van, mert egy szolgája súlyos beteg, és biztos benne, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a szolgát. És itt érdemes megállni egy picit, hogyha olvastuk az igét, akkor bizonyára el is gondolkodtunk rajta, hogy ez egy vezető beosztású ember. Egy komoly ember. Olyan, akit sokan megsüvegeltek. És elgondolkoztató, hogy mennyi mindent vállal a szolgájáért. Egy szolgáért. Egy olyan emberért, akiért ő talán pénzt adott. Vagy lehet nem is adott pénzt, hanem csak úgy odalökték a keze alá, vagy megörökölte a hivatallal együtt, De az a lényeg, ez nem egy szabad ember, ez nem egy komoly ember, ez egy, az ő elgondolásuk szerint egy senki. A rosszabb helyzetekben azt mondták, egy beszélő szerszám. És akkor ez a százados azt mondja, beteg lett a szolgám, az én rabszolgám, kerítsünk hozzá orvost. Meg akarom gyógyítatni. Biztosan jó szolga lehetett, biztosan megérte a pénzt annak idején, amikor azt valaki megvette, de valami megváltozott a századosban. Már nem csak egy rabszolgát látott benne, hanem egy embert. Nem csak egy olyan rabszolgát, akit néhány dénárért pótolható, hanem látta benne azt az embert, aki ugyanúgy az Isten képmására teremtetett, mint ő. És valószínűleg ő azt is tudta, hogy hivatalból ugyan alávetett ez az ember, de Isten törvénye akarata szerint ugyanolyan értékes és fontos az is, mint bárki más. És ez a százados látjuk, hogy sok mindent vállal a szolgájáért. A baráti, vagy mondhatnám így is, a munkatársi köre biztosan furán nézett rá, amikor megtudták, hogy mit tesz. Az egyik szolgájáért, aki könnyedén pótolható, amikor megbetegedik, gyógyulásért jár közben. Már maga ez fura. Biztosan nem kivételes eset, biztosan nem egyszer történt a történelemben, de ritka. Hát volt biztos más szolga, akit ugraszthatott volna, küldhetett volna. Ő maga mondja el később Jézusnak, hogy hát nekem is vannak alárendeltjeim, akinek azt mondom, hogy tedd ezt is megteszi. De ennek a katonának fontos volt, hogy az ő szeretett szolgája ügyében nem más járjon el, hanem én. Talán így nyomatékosabb, talán többet tehetek az ő gyógyulásáért. Ráadásul megalázkodik egy zsidó vándor tanító előtt, és őt kéri, hogy gyógyítsa meg. Hát ez úgy tűnhetett a százados környezetének, hogy ez szinte érthetetlen. Mitől ilyen fontos ez az ember? Mitől ilyen különleges? Ennyi mindent megtesznek érte. Sok rabszolga meghalt már, meghal ez is, lesz helyette más. Szoktuk is mondani, hogy senki sem pótolhatatlan. De hogy idáig jusson ebben a vallásosságában, bizonyára nem gondolta volna senki, de ő mindezt vállalta, és nem is foglalkozott vele, hogy mit mondanak az emberek, a környezete, hanem vállalta ezt, hogy elmegy, ő maga személyesen kér segítséget, ráadásul egy zsidó, egy megvetett vándortanítótól. Ez is példa előttünk, hiszen noha elvileg hazánk, meg még talán még elmondható, hogy Európa is keresztjén, mégis azt látjuk, hogy mi keresztjének sokkal nehezebben valljuk meg a hitünket, és sokkal nehezebben vállaljuk fel a hitünkből fakadó cselekedeteinket mások előtt. Ennek az embernek is, ahogy mondtam, biztosan sokan voltak, akik azt mondták, hát elment az eszem, mi baja van ennek? Mit művel egy rabszolgáért? Meghal, meghal. De ez az ember ismerte az élő Istent. És azt mondta, hogy nekem ez többet jelent, és mindegy, hogy mit mondanak rólam. És testvérek, én azt látom, hogy Isten kegyelméből bennünket itt nem üldöznek, nem bánt senki a hitünkért, és mégis olyan nehéz megvallani azt. Ugye, olyan nehéz. Félünk attól, hogy kinevetnek. Félünk attól, hogy bántani fognak, vagy megmosolyognak. Aztán elgondolkoztam azon is, hogy vajon az a szolga, aki ilyen nyomorúságos helyzetben volt, vajon tudta-e, hogy az ő ura elment gyógyulást kérni neki? Én úgy gondolom, hogy valószínűleg nem tudta. Hát ha arról volt szó, hogy már a halálán van, akkor valószínűleg az vagy már öntudatánál se volt, vagy ha még öntudatánál volt, a legkisebb gondja is nagyobb volt ennél, hogy hol van az ő ura. Tehát úgy tűnik, hogy nem tudta, hogy elment a gazdája segítséget kérni neki. Az utolsó élménye az lehetett a betegágyon fekve, hogy én meg fogok halni. Ennyit tudott. Meg fogok halni. Olyan súlyos beteg vagyok. És akkor most gondoljunk bele, hogy mi történik. Ez az ember ott fekszik, haldokolva, az ő tudtán kívül a gazdája elmegy, kér gyógyulást, és meg is kapja. És akkor az ennek a rabszolgának a következő tapasztalat, hogy hopp, egyszer csak meggyógyultam. Ugye? Mert ez így ment. Nem arról szól az ige, hogy néhány hét múlva rendbe jött, hanem abban a pillanatban, amikor Jézus azt mondta, meggyógyult. Gondoljunk bele ennek a rabszolgának a helyzetébe, hogy micsoda élmény lehetett ezt átélni. Én úgy próbáltam elképzelni, hogy milyen lehet. Ott fekszem, készülök a halálra, és egyik pillanatról a másikra azt érzem, hogy teljesen jól vagyok. Hát csoda történt, és azt sem tudom, hogy hogyan. Fantasztikus élmény lehetett. Aztán elgondolkoztam azon is, amint bizonyára mindnyájan, hogy ilyen csodákat mi is átélünk. Ha komolyan veszük az egymásért való imádkozást, könyörgést, hogyha közben járunk egymásért az Úrnál, hasonló áldásoknak a részesei lehetünk. Erről volt szó legutóbb is, de hadd mondjak megint egy olyan példát, ami bátorítson bennünket az imádságban. Az egyik presbiter társunk szombaton elesett, és nagyon súlyos fejsérülést szenvedett el, bekerült a kórházba, és akkor vasárnap reggel az istentisztelet után tudtuk ezt meg, és akkor még bizonytalan volt, hogy egyáltalán meg kell műteni, nem kell műteni, mi lesz vele, egy vérömleny keletkezett a fejében, az agyában, vajon helyre jön-e, hogyan lesz, és akkor gyorsan értesítettük egymást a presbiterekkel, imádkozni kezdtünk, és testvérek, ez a férfi ma hazakerült. Otthon van. Olyan nagy Istennek a kegyelme. És olyan jó ezt tapasztalni, hogy Isten meghallgatja az imádságokat. Tegnap küldte még az ő felesége, az egyik presbiter társunknak az örvendező e-mailt, hogy már megint olyannak látja a férjét, mint mielőtt összetörte volna magát. És akkor írta, hogy köszöni az imádságokat, mert tudja, hogy Isten meghallgatta azokat. Olyan jó ezt tapasztalni, hogy minden emberi számításon, lehetőségen felül Isten csodálatosan cselekszik. Az orvosok el se bírják képzelni, hogy mehet. Hát így. Mint ennek a szerencsétlen szolgának is az életében. Volt, aki közben járt érte, tudta, hogy hol kell közben járni, mert nem a kuruzslókhoz ment, meg nem a asztrovonalat, meg nem tudom mit hívta fel, mint ahogy manapság szokták, ilyen ostobaságokat keresnek, hanem azt, aki egyedül képes csodát tenni, aki az életnek, a halálnak az ura. Jó ezeket megtapasztalni, átélni, hogy amikor a testvérek imádkoznak értem. Nekem is volt már olyan, de szerintem erről mindnyájan be tudunk számolni, hogy valamilyen nagy nehézség volt az életemben, valamilyen teher, és nem tudtam, hogy fogom én ezt bírni, vinni, mi lesz ebben a megoldás. Látták rajtam, hogy megterhelt vagyok, egy-két testvérnek erről beszéltem, aki rákérdezett, és annyit mondtak, hogy fogunk érte imádkozni. És az ember azt tapasztalja, hogy egyszer csak úgy magától oldódnak a dolgok, elkezdenek rendbe jönni. És akkor nagyon fontos, hogy nekünk tudnunk kell, hogy ez nem magától van, hogy ez nem csak úgy véletlenül, hanem tudni kell visszamenni, megköszönni testvéreknek, meg megköszönni legfőképpen az Úrnak. A következő üzenethez, amit ebben az igében felfedezhetünk, ahhoz görög nyelvet is érdemes elővenni, amikor ugyanis oda megy Jézushoz a százados, és elmondja neki, hogy beteg a szolgája, akkor Jézus azt mondja neki, hogy meggyógyítja a szolgát, és itt a görög eredetiben az a szó szerepel, hogy terapeuó. Hát ezt azért merem elmondani, mert ezt ismerjük. Terápia. Ebből van az a terápia, amit mindnyájan ismerünk. Néhány évvel ezelőtt, amikor annyit beszéltek az egészségügyi átalakításokról, akkor bizony sokszor hallottuk ezt a kifejezést politikusok, szakemberek szájából. A terápia az azt jelenti, hogy egy eljárásmód. Van egy probléma, és annak az orvoslásához ez a menet. Hogyha valaki náthás lesz, akkor tudja, hogy ha nem influenza, akkor inni kell sok teát, szedni kell a C-vitamint, kell pihenni, ha belázasodott, vagy gyógyszert bevenni, vagy vizes ruha, és így tovább, tudjuk a terápiát. Még úgy is, hogy nem vagyunk orvosok. Elromlik az autó, elmegyek az autószerelőhöz, és akkor meghallgatja, hú, itt ilyen kopogás van, ez a baj, szerintem ezzel lehet a gond, és tudja a terápiát, mit kell csinálni. Azt mondja, a sebváltónál van valami baj, ezt kell leszerelni, azt kell leszerelni, ennyibe fog kerülni, ennyi a munkaóra, és megcsinálja. A terápia szó ezt jelenti elsősorban. Van egy módszer, aminek a vége lesz majd az, hogy minden helyre áll. Az orvosok ezt alkalmazzák a gyógyításban. És Jézus ezt a szót mondja, elmegyek és meggyógyítom őt. Ez jelentheti azt valóban, hogy elmegyek és meg fog gyógyulni. De akár azt is érthette volna belőle ez a százados, hogy Jézus azt mondja, hogy elmegyek és elvégzem rajta azt, amit ilyenkor az orvosok szoktak. És erre mondhatta volna azt az ember, hogy hát köszönöm Jézus, orvos már látta. Erre már nincs szükség. Ott véget ért a tudomány. A szokásos terápia nem működik. Most mondhatnám azt, hogy Jézus egy kicsit talán próbára is tette a hitét. Amikor azt mondta, hogy elmegyek, és úgy majd én gyógyítgatom, majd én foglalkozom vele. Mit tettünk volna a százados helyében, hogyha ezt halljuk? Lehet, hogy nem akarnánk, hogy ebben a formában eljöjjön a házunkba, mert ezt bárki meg tudja csinálni. Mi nem ezért kerestük fel. De a százados nem méltatlankodik, hanem nagyon finoman utal rá, hogy ő nem erre gondolt, és a szavaival vallást is tesz erről. Elmondja neki, hogy Jézus, én nem úgy tekintek rád, mint egy orvosra. Én nem azt várom el tőled, hogy gyere el, és valami új terápiát alkalmaz nála, olyat, amit más orvos nem ismer. És ezért is mondja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az én hajlékomba jöjj. Jézus, neked nem kell eljönni. Ahhoz, hogy te meggyógyítsd az én szolgámat neked, nem kell még ismerned sem. Nem kell rá se nézned. Nem kell vele találkoznod. Nem kell megérintened. Én tudom, hogy neked erre van hatalmad, csak ki kell mondani. Hát ő az, aki annak idején kimondta, hogy legyen és meg lett. Ez az egész világ. Jézusnak nincs erre szüksége. És ezért is mondja azt utána Jézus, hogy én ekkora hitet még egész Izraelben nem láttam. Pedig ott van vele a 12 tanítvány, a nagy beavatottak. Nekik se eshetett jól ezt hallani. Mi vagyunk a szakértők. Jézus mellett vagyunk éjjel-nappal, és akkor erre a hitvány rómaira mondja azt Jézus, hogy én még ekkora hitet nem tapasztaltam. De emögött ez van. Jézus, neked nem kell látni. Csak elég kimondani, és úgy lesz. Azt olvassuk, hogy tehát Jézus megdöbben ezen a hiten, megrökönyödik rajta, elcsodálkozik, és a Bibliában mindössze két alkalommal olvasunk ilyenről. Két alkalommal olvasunk arról, hogy Jézus valamin elcsodálkozik. Mind a kettőt említettem ma, az egyik az, ami Názáretben történt. A názáretieknek a hitetlenségén csodálkozott el az Úr. Hogy lehetnek ilyenek? Hogy Jézus elmondja nekik, hogy az, amire vártatok évezredeken keresztül, az most megtörtént, és nem örvendeztek neki, hanem meg akartok ölni. Itt nőttem fel közöttetek, és még meghallgatni sem vagytok hajlandóak. És írja az ige, hogy Jézus ezen elcsodálkozott. És a másik, amin elcsodálkozott, mondom, ezt a kettőt említi a Biblia, az ez. Ennek a századosnak a hite. Tehát az, hogy Jézus valamin elcsodálkozon, az nagyon ritka volt, és azok közül az egyik ez. És jó lenne ezt nekünk is minél többször a szívünkbe zárni, ma ez egy remek alkalom, hogy örülni tudjunk annak, hogy nekünk ilyen szabadító Urunk van. Hiszen ez a Jézus Krisztus bennünket nem egy lázból, egy náthából, de még nem is egy daganatos betegségből gyógyít meg, hanem a kárhozattól ment meg. Mennyivel inkább kell nekünk hódolni előtte és dicsőíteni őt ezért a szabadításért. Mert ha a százados nem volt méltó arra a saját megítélése szerint, hogy Jézus bemenjen hozzá a házába, legalább ugyanilyen méltatlanok vagyunk. És Jézus mégis azt mondja, hogy ő viszont eljön hozzánk, ott áll a szívünk ajtaja előtt, zörget, kopogtat, bebocsáttatást kér, hogy meggyógyíthasson bennünket a halál állapotából, és az örök életben részesítsen. Megint csak csupa jó dolgot hallottunk, de legyen is tele a szívünk hálával ezért. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy te vagy a mi egyetlen szabadítunk, üdvözítünk, és nem is akarunk senki máshoz menni segítségért. Sokan és sokféleképpen ajánlják fel az ő segítségüket a számunkra. Sokszor úgy tűnik önzetlenül, máskor megfelelő juttatásokért cserébe, de Urunk, mi egyedül te benned akarunk bízni, akkor is, hogyha orvoshoz megyünk, vagy bárhol máshol kérünk segítséget, az első te vagy, akit keresünk. Így jövünk eléd, Úrunk, ezen az Isten tiszteleten is. Mindazokkal a dolgokkal, amiket mások nem látnak, amiket csak te látsz, meg amit esetleg a családunk, hogy milyen nehézségeink vannak, hiszen nem érezzük úgy, hogy ez mindenkire tartozik. Van egy csomó olyan problémánk, amit egyedül vagy mindössze a velünk együtt élők hordoznak. De Úrunk, eléd állunk ezekkel, és könyörgünk hozzád, hogy te légy ezekben segítségül. Mint ahogyan tudjuk, hogy a te szavadra létrejött ez a világ, ahogyan tudjuk és hisszük, hogy annak idején annak a századosnak a szolgája egy szabadra meggyógyult, ugyanúgy tudjuk és hisszük, hogy a mi életünkben is tudsz így csodát cselekedni. Esedezünk hozzád, Urunk, tedd ezt meg velünk. De azért is könyörgünk, hogy hadd lássuk meg ezt, és hadd tudjunk téged ezért dicsőíteni, ezért neked hálát adni. Kérünk téged, Urunk, így légy hozzánk irgalmas, és segíts örvendező, boldog életet élni, amelynek a célja, az oka, az öröme te magad vagy. Hallgass meg, Urunk, a te kegyelmedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.